Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és engedjétek meg, hogy boldog új évet kívánjak. Most ilyen közösségben még nem voltunk együtt azóta. És engedjétek meg azt is, hogy a pécsi gyülekezetnek az üdvözletét közvetítsem felétek. A múlt héten ott voltam, és üdvözölnek benneteket. Hogyha megnéztétek a 2016 első negyedévi beosztást, akkor azt láthatjátok, hogy Tamással és Attillával egy új dolgot próbálunk ki, ez pedig az, hogy már a beosztásban láthatjátok azt, hogy melyikünk milyen témáról fog beszélni. Nem tudom, hogy ez jó ötlete, vagy nem, ebben a negyed évben kipróbáljuk, és meglátjuk, hogy működik-e, és hogy már tudjátok, hogy mi lesz az első előadásomnak a témája. Szeretnék elkezdeni egy sorozatot, ami most első nekifutásra 5 részből fog állni, és ennek a sorozatnak azt a címet adtam, hogy az Ószövetség 5 különleges állata. És 5 olyan különleges állatról fogunk beszélni, ami az Ószövetségben található. Rengeteget fel is tudnánk sorolni, nem tudom, hogy így első belegondolásra mi az, ami eszetekbe jut. Különleges állatok az Ószövetségben. Tessék? Kígyó, ez lesz az első témánk, így van. Aztán oroszlán, bárány, tigris, az is van benne nyilván. Bálám szamara, az is ugye különleges, megszólal. Aztán Jónásnak a cethala. Rengeteget fel tudunk sorolni, és ez csak az Ószövetség. Aztán az Új Szövetségben is tudnánk még legalább ennyit, főleg, hogyha Jelenések könyvét is belevesszük, na ott aztán bőven vannak különleges állatok. Tele van a Biblia olyan állatokkal, amelyeket mi is nagyon jól ismerünk. Lehet, hogy saját természetes élőhelyüket is láttuk már, mert Magyarországon is honosak. Lehet, hogy csak az állatkertben láttuk őket, de nagyon sok olyan is van, ami igazán különlegesnek tekinthető. Olyan állatok, amelyek szokatlan helyzetekben szokatlan dolgokat tesznek, lásd Bálám szamara, vagy olyan állatok, amiket még soha nem láthattunk azért, mert már nagyon rég kihaltak. Ilyen állatokkal is tele van a Biblia, és szeretném, hogyha következő alkalmakkal, amikor majd én fogok szolgálni itt köztetek, akkor ilyen állatokat vennénk elő, ilyen állatokat néznénk meg, és néznénk meg azt, hogy azokban a helyzetekben, amikor ezek az állatok valami különlegeset tettek, miért tették ezeket, és mi a tanulság, ami számunkra ezek az állatoknak a történeteiben. És legyen ez az első alkalom, egyrészt egy első kezdő alkalom így az év legelejére, és legyen a bevezetője annak a tanulmányozásnak, amit így, hogy a délutáni alkalom akkor elmarad, otthon a szombatiskolát elővéve, úgyis erről fogunk tanulni a következő héten, egy bemelegítést így délelőtt, hogyha megengeditek. Ha készek vagytok rá, akkor beszélgessünk a kezdetekről. Mert hogy minden itt kezdődött. Isten megteremtette a világosságot azért, hogy az ember fényben élhessen. Megteremtette a vizeket, a szárazföldeket, az eget azért, hogy az embernek legyen helye, ahol él. Meg legyen a helye a világban. Ez az ember lakhelye. Ez Isten akarata, hogy ez legyen az emberi. Aztán megteremtette Isten a növényeket azért, hogy az embernek legyen mit ennie. Megteremtette a különféle csillagokat, a napot, a holdat, az égi testeket azért, hogy az ember mérni tudja az időt, a távolságot, lásson fényt és sötétséget. Aztán megteremtette a vízi állatokat és a madarakat, megteremtette a szárazföldön élő állatokat, a csúszómászókat, és ahogy visszanézett Isten, azt látta, hogy ez mind jó. Ezután Isten otthagyta a mennyet, lejött a földre, saját kezével megalkotta azt az embert, akit a kezdete óta meg akart teremteni. Saját kezével formálta a sárból, az orrába lehelte az élet leheletét, és látta, hogy ez jó. Egy helyen élt az ember, az állatok, és Isten itt járt köztük. Ahogy Isten visszatekintett a teremtésre, azt látta, hogy ez jó. Jó az, amit teremtett, jó az embernek, és ennek következtében jó ez neki magának is. Hány olyan állat lehet ezek között, amiket Isten akkor teremtett, amiket mi már nem is ismerünk, mert rég kihaltak? Hány olyan állat lehet ezek között, ami ma is él, de a legmagasabb helyeken, vagy a tengernek a legmélyebb bugyraiban, amiket tudósok még nem is láttak, amiket még nem sikerült bekategorizálni. És akkor ott a Föld kezdetének a kezdetén rögtön megjelenik egy ilyen különleges állat. Egy olyan állat, amit mi még soha nem is láttunk. Azt olvassuk Ellen White-nál, hogy ez a kígyó, ez valami különleges volt. Úgy írja le, hogy a kígyó akkor az egyik legbölcsebb és legszebb teremtmény volt a Földön. Szárnyai voltak, és röptében káprázatos fényben ragyogott, a csiszolt arany színében tündökölt. A tiltott fa gazdagon megrakott ágai nyugodva, ízletes gyümölcséből lakmározva megragadta a figyelmet, és gyönyörködtette azt, aki nézte. Így elolvasva, arra gondolhatunk, joggal, hogy soha nem láttunk még ilyen gyönyörű állatot, igaz? Szárnyai vannak, arany színben csillog. Azt mondja, hogy okos volt. Azok, akik ma ofidiofóbiában szenvednek, a kígyóktól irtóznak, lehet, hogy még azok is tartanának ilyen állatot otthon szívesen, nem? Mert ez nem az az állat, amit ma ismerünk. Lehet, hogy akkor lenne, sokkal több olyan ember lenne, aki azt mondaná, hogy a kígyó a kedvenc állata. Gondoljunk csak bele. Egy szárnyas, aranycsillogású állattól ki az, aki félne, nem? És azt olvassuk, hogy Ádám és Éva se félt tőle, annyira nem, hogy oda ment hozzá Éva, ahogy majd mindjárt meglátjuk. És mind a mellett, hogy már maga az, hogy a kígyó így nézett ki, Isten teremtménye nem úgy nézett ki, ahogy ma, hogy a földön csúszott, mászott, hanem ilyen gyönyörű szép teremtmény volt, volt közülük egy példány, aki még az összes többinél is különlegesebb volt. Tudott beszélni. Méghozzá nem is akárhogy. Azt olvassuk, hogy ravaszul. Mózes első könyvének 3. fejezete így kezdődik. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének, és ő is evett. Ha kicsit visszatekernénk az időt, még innen a történettől visszább, akkor azt olvassuk, hogy Isten felszólítja az első emberpárt, hogy azt a kertet, amit neki teremtett Isten, műveljék és őrizzék. És akárhányszor elolvastam ezt a szakaszt, hogy őrizzék azt a kertet, mindig azon gondolkoztam, hogy mitől kell őrizni, nem? Gondolkodtatok már rajta? Hiszen nem volt romlás, nem volt rossz itt a földön, úgy, ahogy most van. Mitől kell őrizni? Ahogyan Ellen White-nál olvashatjuk, és most nem idézem, mert elég hosszú ez a szakasz, beszél arról, hogy Éva eltávolodott Ádámtól, nem volt abban a társaságban, ami őt késztetné a jóra, és ez a távolság az, ami kitette őt annak a veszélynek, amely végül ezeket a rossz következményeket szülte. Leírja azt, hogy Éva felelőtlenül eltávolodott, és leküzdve a félelemnek az érzését, a saját józan eszében, a saját józan ítélő képességében bízva, szóba elegyedett a kígyó. Mert hogy ez a kígyó beszélni tudott. Isten az összes teremtményét befejezve megállt, és azt mondta, hogy ez, amit teremtettem, jó. Éva is ezt tapasztalta egész eddig. Azt látta, hogy amit Isten teremtett, az mind jó az ő számára. Soha nem találkozott a bűnnel, soha nem találkozott a gonosszal, így hát amikor a beszélő arany kígyó megszólította, ez a csodálatos állat nem lepődött meg. Legalábbis nem olvassuk a Bibliában, hogy meglepődött volna. Konstatálta azt, hogy bizony Isten bölcsen teremtette ezt a világot. Szóba elegyedett a kígyóval, és a kígyó mondani valója, amit egyenesen a gonosz üzent rajta keresztül, amit Sátán üzent rajta keresztül, teljesen elvarázsolta. Mert hogy ez a kígyó nem csak beszélni tudott, hanem ravaszul beszélt. Sátán nagyon jól tudta azt, hogy Éva gondolatai a tiltott fa körül forogtak. Ellen White azt írja a Pátriárkák és Proféták című könyvben, a gyümölcs gyönyörű volt, és Éva azt kérdezte magától, hogy Isten miért tagadta meg azt tőlük. Most jött el a kísértő alkalma. Mintha belelátott volna Éva gondolatába, megszólította őt. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Éva meglepődött és megijedt, amikor saját gondolatai visszhangját hallotta. De a kígyó tovább beszélt. Dallamos hangon ravaszul dicsérte Éva páratlan szépségét, és szavai nem voltak bántóak. Éva ahelyett, hogy elmenekült volna onnan, ott átsorgott, csodálkozva azon, hogy a kígyó beszél. Ha az angyalokhoz hasonló lény szólította volna meg, nagyon megijedt volna, de arra nem is gondolt, hogy az elbűvölő kígyó válhat a bukott ellenség eszközévé. Sátán nagyon jól tudja, hogy milyen módon kell megszólítani az embert. Nagyon jól tudja azt, hogy milyen köntösben kell megtámadnia Isten emberét ahhoz, hogy higgyen neki. Tudja azt, hogy mi az a módszer, amivel elhintheti a hitetlenségnek a magját, hogy ki az a személy, akivel a legkülönbeket is el lehet csábítani Isten oldaláról. Éva személyesen ismerte Istent. Saját szemével láthatta, Isten tanítását hallgathatta, amikor napról napra ott járt közöttük. Az ő szeretetét közvetlenül éreztette. Mégis a kígyó ravassága kételjel töltötte el. Nem csoda, hiszen ez a kígyó szépeket hazudott neki. Sátán a legmegfelelőbb tényeket hozta fel, a legmegfelelőbb tényeket torzította el azért, hogy Évának még vonzóbbá tegye a fagyümölcsét. Bár hogyha elolvassuk ezt a szakaszt, akkor ma se biztos, hogy találunk benne bármi hazugságot, ne? Elolvashatjuk akárhányszor, és azt mondjuk, hogy gyakorlatilag igaza van. Azért, mert Sátán, az a régi kígyó, ravasz. Mert ez a kígyó ugyanakkor igazat is mondott. Azt mondta, nem haltok meg. Meghaltak? Nem haltak meg. Azt mondja, megnyílik a szemetek. Olyanok lesztek, mint Isten. Olyanok lettek? Bizonyos tekintetben olyanok lettek, mert megismerték, hogy mi a különbség a jó és a gonosz között. Ezek mind igazak. Csak nem úgy, ahogyan azt Ádám és Éva gondolták volna. Nem úgy, ahogy mi most gondolnánk. A féligazságok torzításában Sátán elhitette az első emberpárt, és elhitett bennünket most is. De azt tudnunk kell, hogy a féligazság az teljes hazugság. És a világ egyik legnagyobb hazugsága, amit ma is nagyon jól ismerünk, mert a televízióból is ez folyik, az, hogy szükséged van erre. Szükséged van rám. Szükséged van, egyszerűen csak ennyi. Szükséged van. A világ legnagyobb hazugsága egy féligazság. Mert olyan szempontból igaza van, hogy szükségünk van, de nem arra, amire ők gondolnak. Nem a bolt leértékelt termékeire van szükségünk, nem egy új kütyüre van szükségünk, nem egy új hitelkártyára van szükségünk, nem gyógyszerkészítményekre vagy a legújabb diétára, de még csak nem is a C-vitaminra van szükségünk. A világ legnagyobb hazugsága egy féligasság. Azt hallottam egyszer, hogy egy amerikai kémikus, dr. Linus Pauling, élete során 2 Nobel-díjat szerzett. És az a különleges ebben a dologban, hogy mind a kettőt egyénileg szerezte. Az egyiket 1954-ben kémiai felfedezéseiért, és egy másikat 1962-ben, ami béke Nobel-díj volt. Az egész ország felnézett rá, az egész ország híres szaktekintéként, elismert kémikusként gondolt rá, okos emberként, és a legtöbb korabeli beszélgetős műsorba vagy rádióműsorba behívták őt, mint beszélgető partnert, és ott tette népszerűvé az ő különféle kutatásait, és azokat az igazságokat, azokat az új dolgokat, amiket ő felismert a szakterületével kapcsolatban. És így volt ez egészen az 1960-as éveknek a végéig. Amikor elkezdett egy új dolgon gondolkozni, új dologban kísérletezni, különös figyelmet kezdett szentelni egy kémiai területnek, ez pedig nem más, mint a vitaminok. Elkezdett foglalkozni a vitaminokkal. 1970-ben pedig kiadott egy tanulmányt, amiben a világon ő elsőként jelentette ki a következőket. A nagy dózisban fogyasztott C-vitamin segíthet a megfázás gyógyításában. Ezt mind ismerjük, igaz? Tanulmányában azt is lefekteti, hogy a tanácsolt napi 60 mg helyett, hogyha 1000 mg-ot szedünk, akkor az segíthet leküzdeni a megfázást, az influenzát. Sőt, tovább megy, és elmondja azt, hogy ez segíthet más betegségeket is leküzdeni, és éppen ezért ő maga is, példát mutatva, naponta legalább 14 000 mg-ot szedett C-vitaminból. Sőt, amikor úgy érezte magán, hogy jön a megfázás, az influenza, akkor ezt a dózist felemelte 40 000 mg-ra, ami akárhogy is számolunk, majdnem az ezerszerese a napi ajánlott értéknek. Tanulmányában azt is leírja, hogy az embernek sokkal több C-vitaminra van szüksége, mint amennyit egyébként beviszünk naponta a szervezetünkbe az elfogyasztott ételekkel, és a megfázás leküzdése mellett azt is leírja, hogy a nagy dózisú C-vitamin segít a szív- és érrendszeri betegségek legyőzésében és megelőzésében, a rák leküzdésében, és általában az élet meghosszabbításában. Ez már egy kicsit furcsa, nem? A szomorú valóság viszont az, hogy ez a híres kémikus 1994-ben rákban hunyt el, mind a mellett, hogy ő azt bizonyította egész életében, hogy a C-vitamin ettől őt meg tudja menteni. És bár azóta legalább 16 különálló, szakmailag elismert és alátámasztott tanulmány megcáfolta azt, hogy a C-vitaminnak ilyen hatása lenne az ember szervezetére, hogy a rákot biztosan nem gyógyítja, de a C-vitamin se biztos, vagyis a megfázás sem biztos, a világ mégis a mai napig e köré, a féligasság köré épül. Egy ember indította el, és a mai napig kihat az a felfogás, hogy ha meg vagyok fázva, akkor sok C-vitamint kell szednem. Mert valaki azt mondta, hogy szükségem van rá. Hogy szükségünk van rá. És ugyanígy gondolta Ádám és Éva is. Nekünk szükségünk van erre a tudásra. Nekünk szükségünk van erre a gyümölcsre. Mert ettől lesz még jobb az életünk. Ha egy ilyen gyönyörű, egy ilyen bölcs, egy ilyen elismert állat mondja, akkor ez biztosan igaz. És Isten se akarhat nekünk rosszat, igaz? Biztos, hogy Isten nem akar nekünk rosszat. És az első alkalommal, amikor megingott a bizalmuk, ezzel a megingással együtt az első bűneset is bekövetkezett. Éva, majd Ádám is evett abból a gyümölcsből, amelyről Isten azt mondta neki nyíltan, hogy erre nincs szükséged. De hiszen honnan ismerem meg akkor a jót és a rosszat? Hogyan leszek akkor teljes? Honnan fogom tudni, hogy mi az, hogy jó, és mi az, hogy rossz, és miért akarja Isten elzárni tőlem ezt a tudást? Ennek a tudásnak egyetlen forrása van, és ez a fa, Isten pedig mégse akarja, hogy egyek róla. Mint tudjuk, minél ritkább valami, annál értékesebb, igaz? Legalábbis ez a logikus a számunkra. Mert a világ a legjobb tudomásunk szerint így működik. Kihalófélben lévő állatok, ha már témánál maradunk, eltűnőben lévő embercsoportok a világ különböző tájain, aztán van, aki első kiadású könyveket gyűjt, mert azok is ritkák, ritka tárgyak, mind-mind értékesek, és az, aki ezeket gyűjti, az valami különlegeset, valami egyedit gyűjt. És valamiért ugyanígy gondolkozunk fordítva is. Ami drága, az biztos ritka. Ami drága, az biztos, hogy értékes. Vegyük példának okáért a gyémántot. A gyémánt az egy nagyon drága dolog, igaz? Biztos vagyok benne, hogy nagyon kevesen vagyunk, akik megtehetjük azt, hogy igazi gyémántot vásároljunk. Én se vagyok köztük. Ez a világ legdrágább széndarabja, gyakorlatilag. És magától értetődő lehet az, hogy az értékét a ritkaságából kapja, igaz? Azért drága, mert ritka. De a valóságban ez már nagyon rég nincs így. Egészen az 1870-es évekig így volt, amíg ezt a drága követ a ritka lelőhelyeiről, ami Brazíliában meg Indiában folyók mellett található, összesen évente csak néhány kilónyit tudtak belőle gyűjteni. Azóta viszont fordult a világ, azóta gyémántból rengeteg van. Úgy bányásszák, és rengeteg tonnát termelnek évente. Sok száz, sok ezer tonnát. Ami viszont különlegessé teszi a gyémántot, ami viszont drágává teszi a gyémántot, az az, hogy az összes gyémánt kitermelés a világon, és az összes gyémánt csiszolás egyetlen cég kezében összpontosul. Ezt a céget úgy hívják, hogy De Beers. Ez az egyetlen cég, ami megállapíthatja a gyémántnak az árát, és árusíthatja a világon mindenhol. Azért, hogy minél többen vásároljanak gyémántot, azért, hogy minél többen vásároljanak abból a kőből, ami gyakorlatilag mára már értéktelenné vált volna, ezért olyan kampányokkal bombázták az embereket hosszú éveken keresztül, mint például a gyémánt örök, volt egy ilyen szlogenjük, vagy ők azok, akik elkezdték azt súlykolni az emberekbe, és főleg Amerikában ez sikerült is, hogyha egy férfi el akarja venni a szíve hölgyét feleségül, akkor gyémánt gyűrűt kell adni neki. Nem is akármilyen gyémánt gyűrűt, rengeteg sok pénzt bele kell ölni abba a gyémánt gyűrűbe, 4 havi fizetésnyit. Ez előtte soha nem volt divat. Egyszerűen beleégették az emberek fejébe, hogy szükséged van a gyémántra. Mert a gyémánt ritka, mert a gyémánt egyedi. Ugyanúgy, ahogy Sátán beleégette Ádám és Éva gondolataiba azt, hogy szükséged van erre a tudásra. Neked tudnod kell, hogy mi a különbség a jó és a rossz között. Mert Istentől ezt a tudást nem fogod megkapni. Szükséged van rá, mert ritka ez a tudás. Szükséged van rá, mert az életed jobb lesz tőle. De ma már tudjuk, hogy ez az egész korán sem igaz. Tudjuk azt, hogy nincs szükségünk, nem lett volna szükségünk erre a tudásra. Sem Sátánra, sem a gyümölcsre, sem a bűn ismeretére, sem magára a bűnre. Mert a jó és a rossz ismerete nem javítja az életszínvonalunkat. Sőt, nem hosszabbítja meg az életünket. Sőt. Lerövidíti azt, és tudjuk azt, hogy Isten igazat mondott azzal, hogy meg fogunk halni. Tudjuk, hogy nincs szükségünk rá, mert a bűn az egyáltalán nem ritka. Nem is értékes, mert körülvesz bennünket, és sajnos áthatja az egész életünket. Egyedül azért értékes a bűn, mert ennek a világnak az ura, ennek a földnek a zsarnoka így akarja bemutatni a mi számunkra. Azért sincsen szükségünk, mert egyáltalán nincs szükségünk a bűnre. Mert nem így lettünk megteremtve. Mert Isten közelségére vagyunk hivatottak arra, hogy kora hajnalban, a reggeli harmadban itt járjon közöttünk, és beszélgessünk vele. Arra van szükségünk, hogy őt megismerjük, és rajta keresztül a jót és a rosszat is megismerjük, nem pedig a magunk kárán. Isten kegyelme az, ami az életszínvonalunkat javítja, nem pedig a kígyó ravasz szavai. A világ legnagyobb hazugsága tehát gyakorlatilag féligasság. Valóban szükségünk van. De egyedül megváltóra, egyedül Istenre van szükségünk. Éva és Ádám ezt ott az Éden kertjében egy életre megtanulta. De valami más is elkezdődött ott az Édenben. A Biblia tele van különleges állatokkal, és az egész földi történet az egy ravasz, de gyönyörű kígyóval kezdődött. Viszont Istennek legyen hála azért, hogy ez a történet nem itt fejeződik be. Itt kezdődik a nagy küzdelem. A legnagyobb szomorúság közepette Isten tesz egy ígéretet az embernek. Azt olvassuk első Mózes első könyvének 3. fejezetében a 14. és 15. versben, hogy akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezeivad közt. Hasadon járj és sport egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Ott, amikor Isten a legnagyobb szomorúságban látja azt, hogy Ádám és Éva azt az egyetlen dolgot tették meg, amiről azt mondta, hogy ne tedd, Arra az egyetlen dologra volt szükségük, amiről ő azt mondta, hogy erre neked nincs szükséged. Akkor azt mondja, hogy küldök neked egy megváltót. Mától minden megváltozik. A kígyó nem gyönyörű, mostantól kezdve a porban fog csúszni. Az embernek pedig megváltóra van szüksége. És az egyetlen érték az a megváltó. Mert ez a megváltó, ez valóban ritka. Egyetlen egy van belőle. Ő az igazi érték. Amen. Amen.